Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A szerkesztő műsorvezetőt Harcos Krisztinát hallják. Adásunk tartalmából. Másodszorad helyett határon túli nagy családoknak a Sátoraljaújhelyi Rákóczi rendezvénytábor. Mintegy 100 óvodapedagógus és tanító találkozott 2024. decemberében a Sátoraljaújhelyi Rákóczi rendezvénytáborban. Harmadszor találkoztak Sárospatakon a közművelődésben szerepet vállaló intézmények képviselői. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesületével való együttműködésben immár másodszor ad helyet határon túli nagycsaládoknak a Sátoraljaújhelyi Rákóczi rendezvénytábor. A résztvevőkhöz ellátogatott Soltész Miklós nemzetiségekért felelős államtitkár is, aki köszöntötte a családokat és hangsúlyozta annak fontosságát.
Itt volt sok tucat gyermek szüleikkel, édesanyákkal, édesapákkal, és látva egyrészt azt az örömöt, hogy újra találkozhatnak az arcukon. Ez megrázó volt, meg megdöbbentő. Az is, hogy mennyire tudnak mosolyogni és örülni is. Sok-sok nehézség és sok-sok küzdelem és szenvedés ellenére. És azt hiszem ez a legfőbb üzenet ennek a mostani találkozásnak is, hogy ha bajban van egy nemzetrész, vagy ha bajban van egy családja, családrész, mondjuk így a magyar nemzetnek, akkor ott segíteni kell. És az a segítség, az mindent megér. Legyen az humanitárius, legyen az oktatási vagy gazdasági segítség, mert a nemzet is kap. Tehát aki ad, és aki azt gondolja, csak ő segít, az is kap. És hála Istennek ezt tapasztaljuk meg, hogy lelki erőben, a kitartásban, hazaszeretet, illetve a szülőföld szeretetében, kereszténység és magyarság megőrzésében, azt kell mondani, hogy igazi hősök a kárpátaljai magyarok, és tulajdonképp most az elmúlt 3 évben ezt tapasztalhatjuk meg sorra, most is rögtön itt 2025 elején, fantasztikus, amit tesznek, és hát számítatnak továbbra, és nyilván Rákóczi táborra, és nyilván Magyarország kormányára, és a MOL alapítványára, és sok mindenki másra, akik támogatják őket.
Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte, a kárpátaljai magyarok visszatérő vendégei a Rákóczi tábornak. Itt létük alatt igyekeznek tartalmas programokat kínálni nekik, felettetve velük a háború okozta nehézségeket.
Most éppen ezen a hétvégén kárpátaljai nagycsaládosokat fogadunk itt. 200 szülő és gyermek érkezett Kárpátaljáról, köztük édesapák is, hiszen a nagycsaládos édesapák egy külön engedéllyel átléphetik a határt, és most itt lehetnek. És ennek a hétvégének kettős célja van. Az egyik cél az, hogy itt jól érezzék magukat, felhőtlenül jól tudják magukat érezni, hogy ne az áramszünetekkel, ne a légiriadóval, ne a háborús hétköznapoknak a bizonytalanságával és a szorongatottságával foglalkozzanak, hanem ezt egy picit hagyják otthon, zárják ki, és szabaduljanak fel. A gyerekek is, a szülők is legyenek együtt, és az a közösség adjon nekik erőt. A másik célunk pedig az, hogy érezzék azt, hogy Magyarország, a magyarországi emberek szeretik őket, hogy odafigyelnek rájuk, hogy számon tartják őket, és talán ez az a másik üzenet, amit megpróbálunk itt közvetíteni feléjük, hiszen ezek a szülők, ezek hősök, és ez azt gondolom nem nagy szó, mert gyermekeket vállaltak, nagy családot vállaltak, otthon maradtak a szülőföldjükön, őrzik a magyarságukat, és őrzik a keresztény hitüket. És azt gondoljuk, hogy ezek a családok lesznek azok, akik a Kárpátalja jövőjét is, reménységét is jelentik. Hát ebben próbál a Rákóczi Szövetség a maga eszközeivel, a támogatóival segíteni, és külön öröm az, hogy itt Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban egy ilyen rendezvénynek is helyt tud adni.
Yeah. Mintegy 100 óvodapedagógus és tanító találkozott 2024. decemberében a Sátoraljaújhelyi Rákóczi rendezvénytáborban. A program nem csak a személyes tapasztalatok megosztására volt jó, hanem a szakmai előadások keretében aktuális kérdéseket is megvitathattak a résztvevők. Az egyik ilyen az óvoda-iskola átmenet kérdésköre, mellyel kapcsolatban Balogh Beáta, a Debreceni Egyetem gyakorlóiskolájának igazgatója tartott előadást.
Mindig jó együtt gondolkodni ezekről a lehetőségekről, innovációkról, módszerekről, vagy csak egy-egy felvetett kérdést megvizsgálni különböző szempontok alapján. Ez egy nagyon kényes téma, az óvodaiskola átmenet. Azt gondolom, hogy ez egy örök téma, hogy tudjuk a gyerekeket megsegíteni a sikeres iskola kezdés érdekében. Több vélemény alapján, szakemberek véleményei alapján is ez egy nagyon fontos kérdés, de van, aki azt gondolja, hogy nem kell annyira nagy hangsúlyt fektetni, hiszen önmagában az óvodai élet biztos azokat a feltételeket, ami a gyerek totális személyiség fejlesztéséhez elegendő. Azért mégis a gyerek miatt mégis azt gondoljuk, hogy foglalkozni kell vele, hogy biztos, hogy elég, hogy mit tudunk egyénileg hozzátenni, hogy a család, a gyereket körülvevő környezet mennyire támogatja a személyiségének a fejlődését, a sikeres iskolakezdést. Nyilván azért a szülői felelősség mindenhol ott van. Azt gondoljuk, és az is az alapelv, hogy természetesen az óvoda kiegészítő funkcióként szolgál a családi nevelés mellett. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a gyerekek az éberéti állapotuk nagy részét óvodába töltik, tehát a szülők az esti folyamatban vagy a hétvégében vannak benne a napszakokban. Ez azért nagyon sok idő, amit otthontól távol tölt a gyerek, de a szülők nagy része azért érez felelősséget annak érdekében, hogy sikeres legyen a gyereke. Nyilván ez a saját érdeke is. Szerintem a tőlük telhető lehetőségüket használva meg támogatják a gyerek fejlődését. Nyilván ez azért figyelembe kell venni a rohanó világot, a változó körülményeket, az anyagi helyzetet, és ez a támogatás nem anyagi jellegű, de azért a sok munkával, a külföldi dolgozók figyelembevételével, vagy egyáltalán a munkanélküliek depresszív magatartását, tehát a szociokulturális háttert figyelembe véve, ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy el is indult már nagyon régen az a folyamat, hogy a tanítónénik is szerették volna megismerni a gyerekeket. Ők is azért, ha a régi időket nézzük, ahhoz képest sokkal rugalmasabban kezdik az iskolát, eljönnek az óvodába, kiállításokra várják a gyerekek rajzait, pályázatokat hirdetnek. Én Hajdúbuszörményből érkeztem, ott minden iskola nagyon megpróbálja kinyitni a kapuit, megyünk sport tevékenységre, voltak a nagycsoportosaink testnevelés órán, de voltak már szülőkkel programokon. Szerintem ez mind azt a célt szolgálja, hogy egyre jobban megismerjék a gyerekeket is, hogy egy jobban be tudják vonni a szülőket és a családokat abba a döntésbe, amiben valóban nagy felelősségük van, hogy melyik iskolába, melyik tanítónénihez, és hogyan készítsék fel a gyereküket a sikeres kezdéshez.
Immár harmadszor találkoztak Sárospatakon a közművelődésben szerepet vállaló intézmények képviselői. Az évről évre megrendezett konferencia szervezője a Kulturális Központok Országos Szövetsége. Szente Béla elnök elmondta, igyekeznek mindig aktuális témákról, kérdésekről egyeztetni, megismerni a program helyszínét, adottságait, illetve az éppen aktuális lehetőségekről tájékoztatni a résztvevőket.
Kulturális Központok Országos Szövetsége 1997-ben alakult, és tulajdonképpen az ország legnagyobb közművelődési intézményeit, kulturális központjait, művelődési központjait és művelődési házait fogja össze. Jelen pillanatban 75 tagszervezetünk van, tehát nem egyéni tagság van, hanem az intézmények a tagjai. Effektíve a fenntartók azok, akiket képviselnek az intézmények ebben a szervezetben. Általában mindenhol az igazgatók azok, akik a képviselői jogkört ellátják, és most azt hiszem a harmad ízben jöttünk Sárospatakra az éves konferenciánkra. Visszatérő kérdések is vannak a mostani programunkban, ezek mindig elő-elő jönnek a pályázathoz kapcsolódó információk. Az államtitkárság részéről, Kutatási Államtitkárság részéről erről kapunk most egy tájékoztatást. Elsősorban top pluszos pályázatokhoz való csatlakozásról, kapcsolódásról lesz szó. Ez egy fontos dolog most, ugye, mert a top pluszok lesznek azok, amelyek következő néhány évben meghatározóak lesznek, nem csak a kultúrában, hanem effektíven minden területen, így nálunk is. Ennek a módjairól, a pályázati lehetőségekről mindenképpen szót fogunk ejteni. Tehát a hagyományokról is lesz szó, és a fejlesztésekről is lesz szó, és még van egy nagyon fontos témakörünk, ez pedig az utánpótlás, a saját szakmánk szakembereinek az utánpótlása. Ez azért nagyon lényeges, mert nekünk volt egy olyan 10 évünk, amikor nem volt effektíve a közművelődésnek képzése. És ez az idő ugye, hál' Istennek elmúlt, és most már az ország több egyetemén képezik a közösségi művelődésnek a szakembereit, viszont olyan megfelelő színvonalú képzést kapnak, hogy más szakterületek is kapva kapnak ezeken a fiatalokon, és olyan a mi szakmánknak elég alacsony a bérszínvonala, ezért nagyon nehéz beintegrálni őket végül is a gyakorlatba. Muszáj erről beszélnünk, úgyhogy elsősorban a képzésről és a képzésről a munkahelyre történő integrációt témakörében lesz egy komolyabb vitafórum, illetve ami még új dolog ebben a gondolkodásunkban, hogy meg fogunk hallgatni egy pályakezdőt is, hogy ő hogy látja a jövőt.
Végül az időjárásról. Jobbára felhős idő várható. Hózáporok nagyobb eséllyel továbbra is északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati északi szél sok felé lesz élénk, a Dunántúlon erős helyenként viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, a szélvédett fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 12-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Felkészült a téli krízis időszakra a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyi Zemplén vármegyei szervezetének hajléktalanokat gondozó központja. Megnyílt a Görög Katolikusok Évszázados Öröksége című jubileumi kiállítás Miskolcon. Bemutatjuk a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tűzifát okosan elnevezésű weboldalát. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk Gronda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunk a 2024. október 16-ai adásunk ismétlése.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A Magyar Vöröskereszt Borsodabolyi Zemplén vármegyei szervezete, hajléktalanokat gondozó központja a korábbi évekhez hasonlóan felkészült a téli krízis időszakra, amely november 1-től április 30-áig tart. Az intézményben ebben az időszakban naponta több mint 300 rászorulóról gondoskodnak. Amennyiben valaki közterületen, utcán, parkban segítségre szoruló hajléktalan embert lát, jelezze azt a regionális diszpécser központ 0646 530-268-as telefonszámán. Egy ilyen bejelentéssel akár életet is menthetnek. A részletekről Duberné Dunovecki Évát, a központ vezetőjét hallják.
Elég terhelt nyáron vagyunk túl, tehát több alkalommal rendelésre került a vörös kód, amikor ugye minden szociális intézménynek, illetve minden bentlakásos intézménynek feladata van, hogy a rászorulókat, a segítséget kérőket kiszolgálják. Akár szállással, akár hűtött helyiségekkel, folyadékkal, élelemmel, stb. Úgyhogy terhelt nyarunk volt, úgyhogy ezt mondhatjuk. Jellemzően viszont nem voltak sokkal többen. Annyi volt talán, ami más, hogy nem csak hajléktalanok jöttek az intézménybe, hanem olyanok is, akik esetleg arra jártak, és szükségük volt folyadékra, és akkor bejöttek az intézménybe, de nem jellemző, hogy most ilyen nagyon-nagyon megnövekedett a létszám, viszont fel voltunk készülve arra, hogy ha mégis, akkor ki tudjuk szolgálni az igényeket. November 1 és április 30-a között egy 58 férőhelyes időszakos éjjeli menedékhelyet nyitunk 23 főnő és 35 férfi részére, valamint egy 15 fő részére pályázati forrásból láborozót fogunk működtetni. A láborozónak ugye ott van nagyon fontos jelentősége, hogy a kórházból kikerülők, vagy akár olyan betegségben szenvedőket el tudjuk különíteni, akiknek szükségük van pihenésre, roborálásra, akár egészségük javítására. Úgyhogy ilyenkor 300-on felüli a létszám, akit el tudunk helyezni az intézménybe. Vannak ugye a szakosított ellátásaink, van átmeneti szállunk, van tartós bentlakásunk, idős otthonunk, és vannak az alapszolgáltatásaink, mint nappali melegedő népkonyha, éjjeli menedékhely, időszakos férőhely. Az utcai gondozó szolgálatunk 4 fős, ő nekik most nagyon komoly szerep jut, és már októberben ők elkezdik a komoly munkát, amikor járják a területüket és a kint élőket, próbálják arra rábeszélni, hogy legalább a téli időszakban jöjjenek be az intézménybe. Van, aki ezt megfogadja, de van, aki továbbra is kint marad a külterületi részeken, a kis faházába, ott őket nyilvánvaló, hogy a gondozószolgált munkatársai hetente több alkalommal látogatják, és amire élelmet visznek nekik, és amire szükségük van, természetesen azzal szolgálják, tehát őrájuk ilyenkor fokozott figyelem fordul. Akkor, amikor valaki be akar jönni, akkor közli, hogy hajléktalan, és akkor szeretne az intézmény szolgáltatásait igénybe venni. Majd később, amikor bent már az intézménybe az elhelyezést megkapta, akkor tüdőszűrő igazolást kérünk, valamint, hogyha a személyes okmányokkal nem rendelkezik, akkor segítünk a személyes okmányok beszerzésébe, hiszen szükségünk van személyigazolványra, a tajkártyára, de ezt azért hangsúlyozom, tehát, hogy az ne legyen, hogy valaki azért nem jön be, mert esetleg nincsenek meg az okmányai, vagy nem rendelkezik tüdőszűrővel, és akkor mert fel sem keresi a hajléktalanellátó intézményeket. Akinek szüksége van a szálláshelyre, a szolgáltatásokra, bátran jöjjenek az intézménybe, és meg fogják kapni. Hétköznaponként 200 adagos népkonyhán egy tál melegételt fogyaszthatnak el, ez is egy teljesen ingyenes szolgáltatás, valamint előre csomagolt készételeket biztosítunk az intézményben élőknek, valamint igénybe vehetnek egészségügyi szolgáltatást, van intézménynek a házi orvosa, gyógyszereket, amennyiben szükséges, lakossági ruhaadományokból ruházat pótlására van lehetőség, tisztálkodásra, ruházat tisztítására, tehát szociális munkások állnak rendelkezésre, hogyha akár mentális gondozásra van szükség, akár ügyintézésben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy széles a paletta, amivel tudjuk segíteni a rászorulókat. Az átmeneti szálló a 100 férőhelyes, 24 órás szolgáltatást biztosít, ez egy térítési díj köteles szolgáltatás, bármennyi idő, tehát már nincs az meghatározó, hogy csak egy évig lehet valaki átmeneti elhelyezésben, ameddig ugye az élethelyzete nem alakul, hát most itt azért a hajléktalan embereknél azért nem jellemző, hogy az élethelyzetük úgy alakul, hogy el tudják hagyni az intézmény ellátást. Ugyanez vonatkozik az éjjeli menedékhelyre, bár az egy ingyenes szolgáltatás, és az 18 órától reggel 8 óráig vehető igénybe. Ott között is szállást tudnak kapni, az is ameddig szükséges az ellátás, azt igénybe tudják venni. Tehát nincs olyan, hogy most lejár a megállapodásban rögzített idő, és akkor onnantól kezdve akkor el kell hagyni az intézményt, és az alapszolgáltatásokra mindenféleképpen nagyobb szükség van a hajléktalanellátásban, hiszen ezek ingyenes szolgáltatások, és ugye a nappali melegedő benne is van, ugye reggel 8 és 18 óra között tart nyitva az év minden napján, ott pihenésre, tisztálkodásra, ruházattisztítására, ételmelegítésre, szociális munkások igénybevételére van lehetőség. Ezt a szolgáltatásunkat nem csak hajléktalanok, hanem rászoruló lakosság is igénybe veszi, és az éjjeli menedékhely, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen az viszont az éjszakai pihenést szolgálja, és ott is rendelkezésre áll, tehát a tisztálkodás, ugyanúgy szociális munkások igénybe lehet venni az ő szolgáltatásaikat, ételmelegítésre ott is lehetőség van, tehát 18 órától, hogy elfoglalják a szálláshelyet, tehát mind-mind. Úgyhogy ez a két szolgáltatás, én úgy gondolom, hogy a legfontosabb a hajléktalanellátásban, és a téli időszakban pedig még az utcai gondozó szolgálat az, aki ugye felfedi azokat a rászorulókat, akik lehet, hogy az ő segítségük nélkül a telet nem élnék túl. Van 6 önkormányzati bérlakásunk, amit az önkormányzat biztosít a Vöröskereszt számára, hogy hajléktalan embereket tudjunk itt elhelyezni. Hál' Istennek azt látjuk, hogy akiket kitettünk ezekbe a lakásokba, megállják a helyüket, tehát visszailleszkedtek a társadalomba teljesen. Folytatjuk, amennyiben lehetőségünk lesz pályázni, akkor albérlet támogatásra, akkor nyilvánvaló, hogy azzal élni fogunk, és amennyiben még az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy lesz olyan lehetősége, akkor még fogunk kapni lakásokat, és akkor nyilvánvaló, hogy oda akkor, akik dolgoznak, akik takarékoskodnak, akik együttműködnek, akkor azok ki tudnak kerülni. 55 négyzetméteres lakások vannak, és abban 2 főt helyezünk el. Jelen pillanatban 12-en vannak kint. A lakosság részéről, ami nekünk óriási segítség, a ruhaadomány. Tehát nagyon nagy szükségünk van rá, nagyon sok ellátottal dolgozunk, és hát természetesen ugye a ruházat megvásárlásra nekik nincs lehetőségük, és hát nekünk sem, úgyhogy lakossági ruhaadományokból pótoljuk a szennyezett vagy akár elhasználódott ruhákat. Itt a téli időszakban nagyon fontos lenne, hogy a kabát, a meleg pulóver, nadrág, cipő az, ami általában mindig a legkevesebb érkezik, úgyhogy akinek esetleg mégis úgy van, hogy van feleslegbe, ami még természetesen nem túl elhasználódott, tehát azért a hajléktalan emberekre sem vesznek fel mindennek, hát nem is lehet, mert ezt csak azért mondom, nem megsértve bárkit, de néha bizony érkezik olyan ruhaadomány, hogy egy-egybe a kukába kell tennünk, mert azért olyan adományt hozunk be, vagy ajánljunk fel, hogyha segíteni akarunk, amit azért még mi is felvennénk. A vállalkozók, ők segítenek minket már több éve, főleg így a karácsonyi időszakban, tartós élelmiszercsomagokkal, gyümölcsökkel, úgyhogy ugyanálunk a mindenki karácsonyi, az mindig megünneplésre kerül, ahol 200-300 hajléktalan ember kerül megajándékozásra, úgymond, meg hát ugye a lakosság szegényebb rétegei is azért eljönnek, és akkor részesülnek ebbe a tartós élelmiszercsomagba. Ha a krízis helyzetbe került hajléktalan embert látunk a közterületeken, az úton, bárhol, akkor először a diszpécser szolgáltat kell felhívni. A telefonszáma 0646 532 68. A diszpécser szolgálat fogadja a hívást, és ő tudja azt, hogy azon a területen melyik utcai gondozó szolgált az, aki ott végzi a feladatát, ő tájékoztatja, jelez az utcai gondozó szolgáltnak, aki kimegy a helyszínre. A helyszínen a gondozó szolgált munkatársai felmérik azt, hogy mire lehet szükség, amennyiben idézőjelben csak szállásra van szüksége az ott lévő rászorulnak, akkor beszállítja a fertőtlenítő fürdetésre napfényt az életnek alapítványhoz, majd pedig lenne a Vöröskereszthez, tehát a mi intézményünkben elhelyezésre. Természetesen, hogyha más probléma is felmerül, egészségügyi probléma, akkor a mentőt értesíti. Tehát mindenféleképpen a diszpécser szolgáltat kell hívni, mert ő tudja, hogy az a rászoruló azon a helyszínen, hogy melyik utcai gondozó szolgálathoz tartozik, és utána a protokoll pedig így, ahogy elmondtam, fertőtlenítő fürdetés, és orvosi igazolást, fürdetést követően orvos megvizsgálja, kifogadni egy orvosi igazolást, és onnan pedig az intézményünkbe elhelyezésre kerül. Nem fordulhat elő olyan, hogy nem tudunk helyet biztosítani, mert elég nagy az intézmény, vannak folyosók, sok-sok előtér, tehát a vendégágyakat bármikor, bárhova el tudunk helyezni, úgyhogy olyan nincs, hogy akkor egy rászoruló Miskolc városába kint maradjon a közterületen, és akár egy tragédia is bekövetkeztessen. Tehát emiatt, hogy elhelyezés miatt nem lehet, nem fordulhat elő. És nincs szükség férőhely bővítésre, mert az utóbbi időben nem növekszik a hajléktalan emberek száma. Viszont ami új jelenség, hogy viszont öregszik a hajléktalan társadalom, és egyre több idős otthoni férőhelyre lesz szükség. Na most, hogy nincs jövedelmük, vagy például nagyon alacsony, nem tudnak bekerülni, hogy amire szükség lesz a hajléktalanok otthona, ami egy alacsonyabb jövedelmű szolgáltatás, viszont ugyanazokat biztosítja, mint egy normál idős otthon, ott lesz szükség a jövőben bővítésre.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna öle, míg fúj be a szél, szerelem elbéleltél, te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szálton hordod a szám, ez életveszély, annyi kimondatlan szó. Szállt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozom, világtalanul, már nincs tel. Te meg én a virág ellen, vihar vagyunk a csendben. Megszöktünk, vad álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sorródunk tovább, megszektünk minden létező szabályt. Csak vigyen a szél, ez életveszély, őrült száguldás, annyi kimondatlan szó. Követ mindenhol, a szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked szó. Követ mindenhol, a szívemre szállt az átok, menekülni nem fogok. Mert tele van a szívem hittel, én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozunk, világtalanul, már nincs terv.
A görög katolikusok évszázados öröksége címmel nyílt időszaki kiállítás Miskolcon. A centenáriumi kiállítás a Herman Ottó Múzeumban tekinthető meg 2025. március 20-áig, melyen tárlatvezetés vagy múzeumpedagógiai foglalkozás is igénybe vehető. Az átadó ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Szoják Péter a múzeum igazgatója és Orosz Atanász püspökatya méltatta a tárlatot.
Mivel nem angyalok vagyunk, hanem emberek, ezért szükségünk van arra, hogy az érzékszerveinkkel megragadható módon tudjuk a valóságot a tudatunkba hozni. Szükségünk van az érzelmekre, a hangulatokra, és Szükségünk van a logikánkra, hogy eljussunk az igazság felismerésére. Tehát, mivel emberek vagyunk, szükségünk van szimbólumokra. Szükségünk van olyan szimbólumokra, mint a tér tekintetében a templom, a szent hely. Szükségünk van olyan szimbólumokra, mint az egyház ünnepei, az egyház szentségei, vagyis a szent idő. És szükségünk van olyan tárgyakra, mint a liturgikus eszközök, vagy például az ikonok. Egyedül, csak és kizárólag a kereszténység tud arról, hogy az Isten emberré lett. Hogy Istent ábrázolni lehet, az azért van, mert az abszolútum, az abszolút Isten megtestesült a nazareti Jézusban. És ezért, aki a nazareti Jézust látja, az Istent látja. Aki a nazareti Jézust hallgatja, az evangéliumot, Istent hallgatja. És ezért, aki Krisztus ikonját nézi, magát Istent nézi. Miért? Azért, mert Krisztus Isten ikonja. Tudjuk, hogy a természet fölötti a természetesre épül. Ezért kezdjük azzal, ami természetes. Minden családban ott vannak a családtagjainak a képei. A természetes világban, a mindennapokban is ott vannak a képek, ott vannak azoknak a képei, akiket szeretünk, és akik szeretnek, vagy szerettek minket. Na most, az üdvösségben az a szeretet, ami itt volt közöttünk, az nem szakad meg, hanem az immanens szeretet transzcendentális távlatot kap. Megint csak a hétköznapok nyelvén, a nagyanyám azzal a szeretettel, amivel szeretett engem, most is szeret a mennyországból. Sőt, mennyivel jobban és hatékonyabban szerethet a nagyanyám a mennyországból, mint egy kis Somogy megyei faluból. Ezen alapszik a szentek közbenjárása. Hogy az a szeretet, ami itt volt a földön, az nem megszűnik az örökké valóságban, hanem végtelen táblatot kap. Ezen nyugszik a szentek közbenjárásának a tanítása, és ezen nyugszik a szentek egységének, a szentek közösségének a hitvallása. És az ikonok pontosan ezt jelenítik meg. A szentek közösségét.
Az elmúlt 100 év rövid egyház történeti összefoglalása és a hitélet alappillérei szép és logikus elrendezésben a nagyközönség számára is érthető nyelvezettel tárulnak elünk. A tárlatban az okos eszközök, tudatos és arányos használata jellemző, az iskolák számára kidolgozott múzeum pedagógiai programjainkra pedig külön is fel kell hívnom a figyelmet. A múzeum és a pedagógia párosítása különösen alkalmas arra, hogy az új virtuális világgal és a gyorsan megszerezhető és megélhető pillanatnyi örömök hajszolásával terhelt generációknak mi is lefordítsuk az egyház és a hitéleti üzeneteket. Egy ikonfestmény stílusa és elemei, egy kehelydíszítés gazdagsága vagy éppen szegényessége, de még a templomok formavilága is millió titkos és mégis megérthető üzenetet hordoz arról, milyen is az ember, és milyen a kapcsolata a benne élő és a teremtő Istennel. A múzeum ugyan a múltat őrzi, de a ma múzeuma, a műtárgyak, a leletek, képzőművészeti alkotások, az iratok és térképek üzenetét a mának a jövő érdekében fordítja le, és teszi azt az ismeretterjesztés asztalára. Mi folyamatosan keressük az új célközönséget, miközben nem engedjük el a régiek kezét. A ma múzeuma egyszerre szolgáltató és egyébként gondoskodó múzeum, ahogyan ezt a görög katolikusok évszázados öröksége is igazolja. Bízom benne, hogy az egyházak és a múzeumok útja a jövőben nem csak párhuzamos lehet, de rendszeresen azonos vágányra is terelődik majd.
Valószínűleg mindannyian hallottuk már, hogy Isten a görbevonallal is tud egyenesen írni. A trianoni tragédiát is fel tudta használni egy jó ügy érdekében. Mert volt itt egy kicsinke csoport, 21 nehány közösség, egyházi közösség, amely nem tudott belenyugodni, hogy ez végérvényesen így lesz, és akkor egy szentszéki döntés alapján kialakult egy olyan egyházkormányzati egység, amelyet ideiglenesnek szántak is, miután 20 évig vezette ezt a Csehszlovákiából kiutasított püspökünk, aki itt érsekként a szomszéd utcában lakott, ez az egyházkormányzati terület egy idő után egyházmegyévé vált. Igen, pontosan 100 éve ennek, július 1-től, a 100. évfordulótól hálaadó liturgiákat, egyházmegyei gyűlést és közösségi programokat, családi napokat szerveztünk sokfelé, hogy megemlékezzünk múltunkról és jelenünkről, jövünkről. Ma kiállítást kezdünk évszázados kincseinkből, szakrális értékeinkből, de elárulom, nem csak 100 év értékeiből, hanem örökölt kincseinkből is, több száz év templomaiból hoztuk ide azokat az értékeket, amelyeket érdemes lesz megcsodálni. Amit itt egy kiállításon szemlélhetünk, az az örökké valóság felé rendít bennünket. Görögkatolikus egyházunkban az ortodoxokhoz hasonlóan most a keresztfelmagasztalás ünnepköre van, és egyúttal az Ars Sacra műtárgyát mutathatom itt be, a kiállításnak a fő tárgyát, amelyet valahol a szentélyben a végigjárás végén fogunk tudni megszemlélni, az Abaúj szolnoki szárnyas oltárnak a kálvária jelenetét. Szent Pál apostol a korintusiaknak vallotta be, hogy elhatároztam, amikor közétek mentem, hogy nem akarok tudni köztetek másról, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. A kereszténység meg annyi szép jelképe közül, mint máig központi, és ezért talán legvitatottabb jelkép maradt a kereszt, és főszereplőként a keresztre feszített Krisztus. Korunk békétlenségei közepette sem akarjuk most másra terelni a figyelmet. Egyházunk keresztény, mi voltunk, középpontja Jézus Krisztus marad. A szentek belőle merítettek ihletet és erőt a vértanúságig. Ő a megfeszített és feltámadott, aki most is erre a kiállítás megnyitásra összeterelt ide bennünket. Ő a mi életünk, jelenünk és abszolút jövőnk. A kiállításunknak nem csak idővonala van, és nem csak az elmúlt éveknek a kincseit gyűjtöttük itt össze, hanem misztagógikus jellege, hiszen a misztériumba, a szentségek titkaiba bevezető kiállítás ez. És ez a hét, az Ars Sacra hét, vagy a kiállításunk fél éve akkor lesz igazán eredményes, ha a mennyországba, az üdvösségre, örök boldogságba vezet el bennünket.
Árhi mindjárt jár kikronyát, Szilimu dentról liványák, járhi, kérhi kálos mas kronos, eklízia, eklízia metajó kronos, járhi, kérhi kálos mas kronos, eklízia, eklízia metajó kronos. Ari pubike, o Christos, aios nebe matikos, Palikari, arti,
A fatüzelésű kazánt, cserépkályhát vagy pedig kandallót használók számára lehet megoldás. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tűzifát okosan elnevezésű weboldala, amely a hozzánk legközelebb eső, a Nébih által is ellenőrzött tűzifa kereskedőket tünteti fel. Az oldalon olyan tartalmak is elérhetőek, amelyek bemutatják a jogszerűtlen, túlárazott hirdetések elkerülésének lehetőségét. Nagy Dániel, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal erdészeti főfelügyelője arról is beszélt, hogy régiónkban az Északerdő ZRT az egyik legnagyobb tűzifa árusító gazdálkodó, amelyhez bátran fordulhatunk.
Tűzifát okosan alkalmazást azért fejlesztette ki a Nébih, hogy a termelők és jogszerűen működő tűzifa kereskedők, valamint a vásárlók könnyebben egymásra találjanak. Ez az ötlet onnan jött, hogy a Nébih mindig elmondta, hogy hol nem szabad vásárolni, és mire kell figyelni a tűzifa vásárlóknak, de egyszer megkérdezték tőlünk, hogy jó, most már tudjuk, hogy kitől nem szabad, de honnan tudjuk meg, hogy hol szabad vásárolni, és mi is találkoztunk az ellenőrzéseink során olyannal, hogy valakit átvertek a tűzifa vásárlás során, pedig a szomszéd utcában volt egy erdőgazdálkodó, aki fenntartható erdőgazdálkodásból jó minőségű tűzifát árult, de ők nem találtak egymásra, hiszen a különböző kereső programoknál ez nagyon nagy költséget jelent az erdőgazdálkodóknak, kiskereskedőknek, hogy így hirdessék magukat egy adott településre, és ezért alakította ki a Nébih azt a rendszert, ahol csak jogszerűen működő erdőgazdálkodók, kereskedők ügyfélkapus azonosítás után tudnak feladni teljesen ingyenesen egy hirdetést, és ezt teljesen szabadon tudják mindenféle azonosítás nélkül keresni a vásárlók. Ez most már lassan 5 éve működik, és azt látjuk, hogy nagyon sokan élnek vele, éltek vele, különböző dinamikája van, hogy mennyien hirdetés kerül föl. Az első 2-3 év után az a tapasztalatunk, hogy akkor nagyon sok erdőgazdálkodói, illetve telephelyen működő tűzifa kereskedő hirdetés felkerült, és úgy tűnik, hogy egymásra találtak így helyben a vevők és eladók, de azóta is fönn vannak a hirdetések. Természetesen egy kisebb erdőgazdálkodó, hogyha elfogy a fája, akkor leveszi a hirdetést, nagyobb, aki folyamatosan fönn van. Ami még az oldalnak az előnye, hogy csak úgy lehet feladni a hirdetést, hogy tömör köbméterre meg kell adnia az eladónak az átváltási tényezőt, tehát az alkalmazás egy kicsit megkönnyíti az áraknak az összehasonlítását, hiszen sokszor a piacon azt látjuk, a fa piacon, hogy ugye valaki mázsába hirdet, valaki erdei köbméterbe, valaki szort köbméterbe, viszont itt az alkalmazásnál ez így összevezetődik, és mindenképp meg kell adni tömör köbméterben is az eladási ára. Én úgy gondolom, hogy egyre tudatosabbak a vásárlók, de hát a másik oldal is fejleszti a kommunikációját, és hát vannak olyan hirdetések, főleg közösségi portálokon, ilyen postaládába bedobott szórólapokon, amit néhányan továbbra is elhisznek, úgy gondolják, hogyha olcsóbban meg tudják venni a tűzifájukat, akkor más célra több pénzük marad, és nem gondolják végig azt, hogy hát a tűzifának egy nagyon magas fajlagos szállítási költsége van, tehát hogyha olyan hirdetéssel találkozunk, hogy országosan, olcsón, száraz tűzifát azonnal viszünk, akkor ez valószínűleg átverés, hiszen nem lehet nagy távolságból olcsóbban odahozni a tűzifát, mint amennyire a helyi termelő elő tudja állítani. Én úgy gondolom, hogyha valaki új beszerzési helyet szeretne keresni, akkor érdemes megnézni a tűzifát okosan honlapot, érdemes körbe kérdezni a településen is, hogy tud-e valaki olyan erdőgazdálkodót éppen, aki pont ebben az időszakban vág, akár magánerdőgazdálkodó, és ott helyben közel a településhez, ugye ha rövidül a szállítási távolság, akkor olcsóbban lehet megvásárolni a tűzifát, de ha felmegy valaki a tűzifát okosanra, akkor ott is több erdőgazdálkodót talál. Ugye az egyik legnagyobb állami erdőgazdálkodó önöknél az Északerdő ZRT, ők is mindig nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy kiszolgálják a tűzifa vásárlókat helyben is, kisebb mennyiségben is, de más erdőgazdálkodókat, tüzépeket is lehet találni, akitől fenntartható erdőgazdálkodásból származó és jó minőségű tűzifát tudunk vásárolni. Mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt vásárol, üsse be a keresőprogramba azt, hogy Nébih és tűzifa, vagy EUTR és tűzifa, itt talál egy vásárlói aloldalt, ahova nagyon sok tanácsot összeszedtünk, tehát 15 pontból összefoglaltuk, hogy mik a leggyakoribb átverési módszerek, illetve itt vannak különböző tájékoztatók, innen elérhető a tűzifát okosan kereső alkalmazás is. Feltettük nagyon remek grafikákkal, hogy hogy érdemes lemérni a tűzifát, milyen tulajdonságai vannak az egyes fafajoknak, tehát nagyon jó órabért tudunk keresni magunknak, hogyha ezt egy kicsit átnézzük. Ha lehet, akkor ne hirdetési portálokról vagy közösségi portálból találjuk meg a tűzifa kereskedőnket, erdőgazdálkodónkat, hanem nézzünk körül helyben, kell, akkor ebbe segít a tűzifát okosan alkalmazás is. Helyben, telephelyen működő kereskedőtől, ismert erdőgazdálkodótól vegyünk, hiszen hogyha bármilyen problémánk van, akár minőséggel, akár mennyiséggel, akkor vissza tudunk menni, megtaláljuk azt az embert, azt a céget, akitől vásároltunk. Sajnos a közösségi portálos hirdetéseknél az ellenőrzéseink alapján a hirdetések több mint 85%-a az átverésnek bizonyult, elérhetetlenek utána az eladók, tehát jobb esetben hoztak valami fát, csak nem a megfelelő minőséget, de sokszor más probléma is van. Semmiképpen ne utaljunk előre tűzifáért, ha csak nem egy telephelyre, erdészet, az erdőgazdálkodó, az erdőgazdasághoz megyünk, ahol kapunk egy díjbekérőt, ahol van hova visszamenni. Tehát ilyen online hirdetés alapján, újsághirdetés alapján ne utaljunk előre. Van fenntartható erdőgazdálkodásból származó tűzifa jelenleg a piacon, tehát nem kell beugrani olyan itegetésnek se, hogy el fog fogyni, csak ha ma kifizeti, csak ha ma megrendeli, akkor lesz, ha máshonnan nem fog kapni. És hát az idősebbeknek, akik esetleg jobban izgulnak egy-egy tűzifa megrendelés előtt, mindenképpen segítsünk a beszerzésbe, akár azzal, hogy ezeket a nébikes oldalakat átnézzük előtte, akár azzal, hogy amikor kiérkezik a tűzifa, akkor legyünk ott, ne hagyjuk egyedül akár a nagymamát, akár a nagypapát az átvételnél, hiszen neki ez egy stressz helyzetet eredményez, amikor akár fizetni kell, érte arra figyel, nem a fa mennyiségére figyel, és akkor nagyon jókedélyűen be tudjuk hordani, főleg, hogyha ki fog derülni, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű faanyagot kaptunk. Amit nem szabad elfelejteni, hogyha rendelünk fát, akkor mindig három dokumentumot minden esetben kell, hogy kapjunk, ugye egy nyugtát vagy számlát, egy tűzifa vásárlói szállítójegyet, ezen a szállítójegyen fel kell, hogy tüntesse az eladó a saját faanyagkereskedelmi lánc azonosítóját, amit akár le is tudunk ellenőrizni a honlapon, a vásárolt tűzifa mennyiségét, minőségét, fafaját, és a kiszállító járműnek a rendszámát, kiszállítás időpontját. Ez a második dokumentum, ugye a harmadik az egy tűzifa vásárlói tájékoztató, ez egy A4-es papír, amire a legfontosabb tűzifával kapcsolatos információk vannak felírva. És ha valaki úgy dönt, hogy nem térfogatra, hanem tömegre vásárol, akkor még egy mázsa jegyet is kell, hogy kapjon, hiszen nem bemondásra kell megmérni a felrakott tűzifának a tömegét, hanem akkor valamilyen hitelesített mérlegről kell, hogy egy dokumentumot hozzon nekünk az eladó. Az ellenőrzési tapasztalataink azt mutatják, hogy például, hogyha zárt dobozos gépjárművel szállítják ki a tűzifát, az legtöbbször azért van, hogy mind a hatóságok, mind a kamerák szeme elől eldugja az értékesítő azt, hogy ő tűzifát szállít. Emellett egy zárt dobozos gépkocsinál sokkal nehezebb megállapítani a mennyiséget. Sajnos nagyon sok esetben csak ha kinyitják az ajtót, a külső része szépen fel van rakva gyönyörű száraz tűzifával, beért teljesen más minőségű, adott esetben nem is kemény lombos tűzifa van, vagy sokszor találkoztunk ilyen felnyitható dobogókkal is. Ugyanígy gyanakodjunk, hogyha nagyon lelkesen elkezdik behordani kosárral, és azt mondják, hogy majd számoljunk el kosárra. Ilyen esetben az első kosárnál még sokan figyelnek, de a későbbi kosaraknál már nem ugyanaz a mennyiség kerül be, nagyon sokféleképpen lehet forgatni a fát akár a kosárba, akár egy zárt dobozos teherautónál. Ugyanilyen gyanakvásra utaló jel, hogyha megbeszéltük például, hogy délután 2-re hozzák a fát, és utána mégis 1 órakor ránk telefonálnak, vagy délben, hogy hú, már most itt lennének. Ez mindegy kicsit az időnyomás kialakítása, főleg idősebbeknél, ha egyedül vannak, akkor ez egy ilyen stressz helyzetet eredményez, nem addigra számolt vele, nincs még felvéve a postáról a pénz, akkor a pénzt keresgeti, örül, hogy kifizeti, nem azt nézi, hogy mit hoztak neki, mennyit hoztak. Tehát ilyeneknél kezdjünk el kicsit lassítani, megmondani, hogy egy pillanat időre van szükségünk, és ezek mind olyan jelek, ami arra utal, hogy nem biztos, hogy a hagyományos tűzifa kereskedővel találkoztunk, hanem inkább valaki valószínűleg át akar minket verni. Hiszen, ha például az átdobozos teherautóba belegondolunk, rakodási szempontból senkinek nem praktikus például szort hasított tűzifát az átdobozos teherautóba szállítani, ahogy tartálykocsival se szállítunk bútort, ugyanúgy a tűzifát se átdobozos teherautóval szállít. Ha van valakinek megfelelő helye, akkor az nagyon előnyös, hogyha száraz, szellős helyre be tudja tárolni a tűzifát, akkor akár, hogyha egy évet szárad, de akár két évet, sokkal alacsonyabb lesz a nedvesség tartalma, és hogyha száraz fával fűtünk, akkor az 20-30%-kal kevesebb fát eredményez felhasználásra, tehát annyival kevesebb fát kell felhasználnunk, hiszen amikor meggyújtjuk, nem megy el arra az energia, hogy elpárologtassuk a fában lévő nedvességet, hanem egyből sokkal nagyobb hőt tud leadni ilyenkor a tüzelőanyag, tehát ha megtehetjük, akkor otthonra mindenképpen egy évre legalább tároljuk be a szükséges tűzifa mennyiséget. Egyébként ezt nagyon sokan csinálják, ahol építenek egy esztétikus ilyen tűzifa tárolót, jellemzően gyönyörűen fából, és akkor oda lehetőleg hasogatva érdemes berakni, úgyhogy még jobban szellőzik. De a jelenlegi fapiacon van nem frissen vágott fa is, tehát elérhető. Azt szoktuk tanácsolni, mivel ez most egy nagyon kedvező helyzet, hogy van korábbi termelésből származó fa. Máskor azt szoktuk tanácsolni, hogy nyár elején vegye meg mindenki, hasogassa föl, és akkor a július-augusztusi kánikulába nagyon sokat tud száradni. De hogyha valaki most ezért gondolkozott a favásárláson, ha elmegy erdőgazdálkodókhoz, tűzépekre, akkor meg tudja kérdezni, hogy mikori kitermelés, és lehet tavalyi kitermelésből nagyon jó minőségű tűzifát vásárolni. Természetesen a fatelepen is akkor száradt megfelelően a fa, hogyha nem hosszú fába, nem 4-5 méteres hozba volt, de tudunk ilyet találni. Hogyha mégis későn veszünk fát, és van rá helyünk, én azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy egy-két heti felhasogatott fát minél hamarabb vigyem be meleg helyre, télen, kosárba, rekeszbe, hiszen akár egy hét alatt is tud száradni, természetesen nem annyit, mint hogyha egy-két éves fával fűtenénk, de azért néhány százalékot ez is segít, és hát lehetőleg ugye száraz fával fűtsünk, hiszen amellett, hogy sokkal kevesebb kell belőle, a nedves fával fűtés ugye a tüzelőberendezést és a kéményt is károsíthatja, tehát sokkal tökéletlenebb az égés, tehát környezetvédelmi és műszaki szempontból is az az ideális, hogyha száraz fával fűt. Én úgy gondolom, hogy ha megfelelő helyről vásároljuk, ahol az erdőgazdálkodónak, meg helyi kereskedőnek az a célja, hogy hosszú távú partnert találjon bennünk, akkor bármelyik feldolgozási forma biztonságos, és általában ugye azt szokta hasogatva vásárolni, akinek otthon nincs meg ez a megfelelő felszerelése, vagy az egészségi állapota. Hogyha valaki felmegy a Nébik tűzifa vásárlói oldalra, ott a különböző felkészítési formáknál itt az átszámítási tényezők közre vannak adva, hogy körülbelül hogy kell számolni, hogyha ilyen szórt köbméter hoznak nekünk, hogy kell számolni, ha erdei köbméter van méteresbe, mit jelent az 1,7x1x1 méter, hogy számolnak az erdészek akkor, hogyha ilyen úgynevezett hosszú fába, tehát ilyen hosszabb, nem rönk, mert rönk az, amiből fűrészárút tudunk csinálni, de egy ilyen rönknek kinéző, de tűzifa minőségű, nem eldarabolt faanyagot veszünk, tehát hogy ott rajzokkal ezeket igyekeztünk elmagyarázni. Én azt szoktam javasolni mindenkinek, hogyha hasított, darabolt fát vesz, és ezért kell segíteni az idősebbeknek, akkor még akkor mérje le a térfogatot, amikor még fönt van a gépjárműben, mert ugye a platónak a szélességét, hosszúságát, a rászort tűzifának a magasságát azért egész jól meg lehet mérni egy colostokkal vagy mérőszalaggal, és akkor körülbelül egy ilyen téglatestet kell kiköböznünk, még hogyha leborítják ezt a tűzifát, akkor ebből már gúla lesz, ami azért egy jóval nehezebb, vagy valamilyen prizma jóval nehezebb matematikai műveletet igényel, tehát a legkönnyebb a gépjárművön lemérni. Méteres tűzifánál is, amikor még fel van rakva a tehergépkocsira, ott könnyű lemérni, hogy a méteres tűzifa is milyen magas, milyen hosszú. Általában ugye a hossza az adott ilyenkor 1 méter és 1 méter 5 centi körül szokott lenni, hogyha pedig ezt a hosszú tűzifát veszük, akkor azt köböli az erdész, de arról pedig szoktunk kapni szintén a szállítójegyen, ez rajta szokott lenni. Nagyon sok erdőgazdaságnál, erdőgazdálkodónál olyankor akár darabonként is fel van köbözve, és azt vissza tudjuk számolni. És ezért fontos, hogy olyan helyről vegyük, akit utána is megtalálunk, ha bármilyen kérdés van, akkor fel tudjuk tenni. Ugye utólag akkor tud bárki bármilyen panasszal élni, hogyha korábban említett dokumentumokat elvárta a szállításnál, tehát a számlát vagy nyugtát, a szállítójegyet, és mondjuk a tűzifa vásárlói tájékoztató nem feltétel a panasz érvényesítésnek, de ilyen esetben fogyasztóként ugye a fogyasztóvédelmi hatósághoz tudunk fordulni a panaszainkkal. Én azt javaslom mindenkinek, hogy érdemesebb előre végig gondolni, mert ugye ráadásul pont tűzifánál minden egyes begyújtásnál mérgelődni fog az ember egy kicsit ezen. Tehát érdemes jól körüljárni ezt a dolgot, és megfelelő helyről vásárolni a tűzifát, nem felülni a közösségi portál hirdetéseinek.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A felelős szerkesztőt, Sinkovics Andreát hallották. Műsorunk a 2024. október 16-ai adásunk ismétlése volt.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Smile.